biztonságos percek, így ma reggel a kávéban, mert hogy nagyon borzasztó statisztikák jönnek, valami elképesztő mennyiségben. És olyanokat hallunk leginkább ugye, hogy itt a vasúti átkelőknél már most olyan számok és statisztikák vannak, mint például előző évben, egész évben, pedig még csak 4 hónap sem ment le az évből. Na, kicsit utána járunk, hogy mi a helyzet. Biber Anett van itt velünk a vonalban, ő a MÁV szóvivője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, jó reggelt. Sziasztok!
Anett, tényleg ilyen borzalmasak? Jó, hát azt látjuk, hogy azok, de hogy mi lehet az oka ennek?
Hát igen, ez a nagy kérdés, amikor a rendőrség munkatársaival együtt voltunk egy podcast beszélgetésen, akkor ők azt mondták, hogy nagyon nehéz nekik is ez, mert hogy nincs kit megkérdezni. Tehát akit érint egy ilyen baleset, őt már utána nem tudják megkérdezni, hogy mi vezetett ehhez a balesethez. Ami statisztikát említettetek, az a haláleseteknek a száma. 18-an haltak meg az idei évben ilyen utátjárós balesetben, a tavaly évben 17-en egész évben. És az a, hát ha lehet ilyet mondani, hogy jó, akkor az, hogy ezeknek mindegyike megelőzhető lett volna. Tehát a közúti közlekedés résztvevőjének a kezében van a felelősség és a döntés, hogy a továbbiakat meg tudjuk előzni.
Ugye vannak erre vonatkozó szabályok. Ezt állítólag már azért a KRESZ-ben el kell, hogy sajátítsuk, vizsgázunk róla. Az, hogy működik az a sorompó, most csak nevezzük sorompónak, ugye, ilyen szakzsargon
nélkül? Abszolút, a fényjelzőkészüléket is fénysorompónak hívjuk.
Na, tehát akkor nem mondtam rosszat, de hogy önmagában fontos. Az, hogy ez működik, az nem jelenti azt, hogy mondjuk szabad az átkelés. Tehát az azt
ez
jelenti, hogy igen. Működik az a berendezés. Mire ad figyelmeztetést, és akkor hogyan közelítsünk meg egy ilyen vasúti átkelő helyet?
Igen, igen, a legfontosabb elhangzott, hogy nincs szabad jelzés ott az útátjáróban. Minden alkalommal, amikor fehéren világít ez a fényjelzőkészülék, akkor is úgy szabad, úgy kell megközelíteni ezt az útátjárót, hogy meggyőződünk arról, hogy egyik irányból sem közeledik vonat, és ha szükséges, akkor meg is állunk ennek érdekében, nem kötelező megállni. De hogyha nem látjuk be jól, mert mondjuk egy ívben van ez a vasúti szakasz, akkor álljunk meg inkább és nézzük meg nyugodtan. Hogyha esetleg sötét ez a fényjelzőkészülék, akkor stopptáblaként funkcionál, akkor meg kell állni előtte, és meg kell győződni arról, hogy nem közeledik egyik irányból sem vonat.
Egy olyan statisztikát olvastunk egyébként, hogy a múlt évben több mint 800 olyan eset volt, amikor a sorompókat, meg az egyéb ilyen közlekedés biztonsági berendezéseket konkrétan megrongálták. Ez valóban ennyire gyakori? Számomra egyébként felfoghatatlan, hogy ki és miért tesz ilyet, de hát ezek szerint sokkal gyakoribb, mint azt mondjuk így laikusként gondolnánk.
Igen, ez szó szerint sorompó törést jelent, tehát itt letörték a sorompót, átmentek rajta keresztül. Igen, ez azt jelenti, hogy nem jelent egyértelmű megoldást, egyértelmű garanciát a sorompó megléte és jó működése arra, hogy ott be fogják tartani a közúti közlekedők a KRESZ-t. Igen, ez valóban egy nagyon-nagyon elgondolkodtató statisztika, ez a 900-as szám.
Megdöbbenve olvassuk egyébként ezeket a szituációkat, mert hát nyilván megdöbbenve néztük végig azokat a képeket, mert ugye a rendőrségnek az oldalán is, a MÁV-nak az oldalán is, ezeket mind fölteszitek, közzéteszitek azért, hogy legyen elrettentő példa, valami brutális. De ilyenkor mindig átfut a fejünkön, hogyha milyen indítatásból kerüli meg valaki például, vagy megy át piros jelzésen.
Meg mit lehetne tenni? Tehát, hogy a KRESZ szigorítása esetleg, ami mondjuk segíthetne? Nem tudom, gondolom, hogy erre vonatkozó javaslatok, gondolatok azért már megfogalmazódtak nálatok is.
Ugye mi próbálkozunk a kommunikáció eszközeivel, hogy felhívni a figyelmet, a közúti forgalom résztvevőjének a figyelmét arra, hogy a vasút veszélyes üzem. Egyszerűen oda kell figyelni, nem szabad megszokásból, sémák alapján közlekedni. Illetve minden ilyen eset, egy sorompótörés, amikor átmegy valaki, áthajt valaki a piros tiltójelzés ellenére, az alapból szabálysértés, hogyha jól tudom, és nyilván van következménye, de hogyha egy baleset történik, akkor már büntet, bűncselekmény kategória is lehet. Mi kezdeményeztük ennek a szigorítását. Azt gondoljuk, hogy minden létező eszközzel élnünk kell annak érdekében, hogy megelőzzük ezeket a baleseteket, mert hogy 2009 óta nem volt olyan vasúti, közúti baleset, ahol a vasútnak bármilyen módon megállapították a felelősségét. Az azt jelenti, hogy ebben az időszakban, most már 13 évben minden esetben jól működött a biztosító berendezés, tehát például le volt engedve a sorompó, jól működött a fényjelzőkészülék, tehát pirosra tiltójelzést mutatott a közút számára, és amikor megvizsgálták a mozdonyvezetők munkáját, akkor mindig azt állapították meg, hogy ők is az utasításnak megfelelően végezték a dolgukat. Tehát 100%-ban a közúti forgalom résztvevőinek, az autósoknak, gyalogosoknak, kerékpárosoknak, rollereseknek a kezében, fejében van az, hogy ezeket a statisztikákat javítsuk, hogy megelőzzük ezeket a baleseteket.
Döbbenet. Mondod, hogy azért ez egy veszélyes üzem maga a vasút. Nyilván naív kérdés, de az evidenciákról is beszéljünk, hogy miért olyan veszélyes üzem. Ugye ott egy kötött pályáról van szó, azért ott az nem közlekedik az a nagy, hatalmas, nagy szerkezet úgy, ahogy mondjuk egy autó.
Így van, hát ugye azt szokták tudni, hogy nem tud kitérni a vonat, de azt talán kevésbé, hogy hiába reagál gyorsan a mozdonyvezető, és azonnal gyors fékez, erre van neki egy lehetősége, amikor a lehető leggyorsabban fog megállni az a szerelvény. Ami ugye nyilván erről nem is nagyon szoktunk beszélni, az nem kellemes az utasoknak, de természetesen nem sérülés veszélyes. De ezen felül nem tud mit tenni, és azt szokták mondani, hogy lelassul az idő, amíg azt a több száz métert megteszi a vonat, amíg megáll. Ugye egy személyszállító vonat a mai vasúti hálózaton már tud 160-140, és hát nagyon sok helyen 100-120 km/h sebességgel közlekedni. A tehervonatok több ezer tonnásak, tehát egy fékutas függ a súlytól, ugye a tömegtől, függ a sebességtől, és függ az időjárási körülményektől is, és hát akár 800-900 méter is lehet, de általában 100 méteren, 200 méteren belül szoktak ezek az események történni.
Egy picit még az emberi oldalát világítsuk meg, mert ugye itt azt most már elhangzott, hogy nyilván ugye a mozdonyvezető megtesz mindent, de az ő lehetőségei ugye korlátozottak, és az is, hogy ugye az elmúlt 10x évben csak olyan balesetek történtek, hogy ugye a közúton közlekedők voltak a felelősek. Ilyenkor nyilván azt ti azért tapasztaljátok ott például a kollégáknál, a mozdonyvezető kolléga, aki hiába nem tehetett erről az esetről, de mondjuk átélt egy ilyen balesetet, hogy ő utána hogy tud újra munkába állni. Szóval én gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy trauma az ilyen eseteket átélt kollégák számára.
Abszolút, még ha fizikailag nem is sérülnek, pedig ők is veszélyben vannak, ők is meg szoktak sérülni. Sőt, volt olyan, hogy meghalt mozdonyvezető egy ilyen balesetben. Tehát, hogyha nem is sérülnek meg, akkor is mentálisan, pszichésen ez egy óriási teher nekik. Ilyenkor mindig megkérdezi tőlük a balesetvizsgáló, hogy alkalmasnak érzik-e magukat arra, hogy tudják folytatni a szolgálatot, hogyha nem, akkor kérik a leváltásukat, nem kell folytatni a szolgálatot. Utána van lehetőségük arra, hogy igénybe vegyenek rehabilitációs szabadságot. Nagyon fontos, hogy ez is az ő döntésük, orvosi segítséget, és ők döntik el, hogy mikor érzik alkalmasnak arra magukat, hogy újra szolgálatot teljesítenek, és ilyenkor is van arra lehetőségük, egy mentori támogatás igénybevételével, hogy egy olyan mozdonyvezető kollégájuk, akikben ők bíznak, ott lehet mellettük egy pár alkalommal, és kísérheti őket ott a vezetőálláson, egyfajta biztonságérzetet adva nekik.
Még egy emberi oldalt ragadjunk már meg, hogyha itt Roland ezt az oldalt közelítette meg, hogy ez azon szervezetek részéről, most itt nevesítve ugye konkrétan a MÁV, meg esetleg a rendőrség, a közlekedés technológiával foglalkozó szakemberek részére, ez egyfajta csalódás, amikor mondjuk egy ilyen borzalmas statisztika már áprilisban megmutatkozik?
Most nekünk különösen az, ami nagyon elgondolkodtató, vagy értetlenül álltunk az elmúlt hetekben az események előtt, hogy már április 1-e óta tartott nekünk, vagy tart nekünk ez a kampányunk, ugye óriás plakátokon, social media felületeken, Instagramon, Facebookon, rádióban, tévékben, YouTube-on, mindenhol kommunikálunk, mindenhol felhívjuk a figyelmet, és a statisztikák egyre rosszabbak lettek. Most körülbelül pár napja érezhető az, hogy nem történtek ilyen balesetek. Azt gondoljuk, hogy mindent meg kell tennünk a kommunikáció eszközeivel is annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, mert hogyha már egy baleset elkerültünk, egy baleset nem következett be, egy ember élet megmenekült, akkor már megérte.
Egyetlen kérdést engedj még meg nekünk, Anett, hogy nem tudom, hogy a MÁV-nak például mennyire vannak statisztikái külföldről, más országokról, de hogy nálunk jellemző csak ez ennyire, vagy sajnos máshol is ilyenek a statisztikák?
Sajnos, amikor így szintbeni kereszteződések vannak, tehát a közút keresztezi a vasút útját, akkor ez minden országban bárhol előfordulhat. Ugye az emberi figyelmetlenség szokott általában az oka lenni ezeknek. Ez más országokban is előfordul. Van olyan szabályozás, hogy bizonyos sebességhatár felett már nem lehet szintbeni kereszteződés, pontosan azért, hogy ezeket a baleseteket elkerüljük, mert hogy 200 km/h vagy fölötte már még inkább nehezebben kezelhető egy ilyen baleseti helyzet. Ott aluljárók, felüljárók vannak, ott zárt a vasúti vonal. Így van ez a szabályozás, de igen, külföldön is előfordul abszolút.
Hát amit megtehetünk, az az, hogy most beszélgetünk ugye a reggeli műsorban erről, és bízom benne, hogy nagyon sok főhöz eljut akkor ez az információ, mert tényleg, ha kell, akkor ilyen megdöbbentő beszélgetéseket és drasztikus információkat is kell hangoztassunk ahhoz, hogy legyen ennek következménye. Anett, nagyon köszönjük a segítségedet.
Köszönöm én is.
Biber Anettal beszélgettünk, ő ugye a MÁV szóvivője, és hát drasztikus dolgok, tényleg fényt kell deríteni erre, mert na, másképp nem működnek a dolgok, csak hogyha ezekről konkrétan beszélünk.
Azért is voltam én kíváncsi például itt az emberi oldalára, mert ez az, amiről kevésbé hallunk. De nyilván ez az, amit ők pedig ott a kollégák között, a balesetet átélt kollégák között azért megtapasztalnak. És fontos szerintem, hogy ennek is egy picit teret adjunk, hogy talán ezáltal is picit arra fel tudjuk hívni az emberek figyelmét, például a sofőrök figyelmét, hogy figyeljenek oda jobban, amikor egy vasúti átjárót megközelítenek.